megbotlottam. Mi más tehetnék, még mindig jobb, mintha egy börtöncellába dugna. Felpattant, és megveregette a vállam. Ez a beszéd, Mr. Lawrence. Tudtam én, hogy előbb-utóbb megértjük egymást. Meglátja, felejthetetlen napokat tölt a manilai öböl partján. Ebben az egyben nem volt okom kételkedni. Pazmarin nem csak buzgó rendőrnek, hanem lelkes idegen vezetőnek is bizonyult. Latin temperamentummal mutogatott ki a kocsi ablakán, ahogy a Manila International-re vezető útról lekanyarodva, a városközpont felé hajtottunk. Ez itt Intramuros, az óváros, vagy legalábbis a hajdani óváros. Hallott már róla? Őszintén szólva a repülőgépen szerettem volna kissé megismerkedni Manila történetével, csak hogy akkor még nem sejtettem, hogy valaki ismeretlen utitársa köldösésével szórakozik majd mellettem. Se baj, mondta és legyintett. Itt vagyok én, ez hát itt Intramuros a közeledő felhőkarcolókra mutatott. Annak ellenére, hogy az utóbbi időben amerikanizálódott, sokat megőrzött történelmi jellegéből. Rákanyarodtunk a General Luna Streetre, majd egy valóban réginek látszó kőhídra, amely alatt nem túl széles folyócska víztükre csillogott. Ez a paszig, az övölbe torkollik, nem messze a torkolattól állnak a bungalók, ez meg itt a régi vár maradványa. A spanyol időkből? Kérdeztem udvariasan. Még régebbi? Mondta büszkén. Még az iszlám behatolás idején építették. Bizonyára hallott már róla? Hát nem sokat, mondtam őszintén. A portugálok előtt már az arabok is felfedezték a szigeteinket, akik az iszlámot is magukkal hozták eladásra szánt sejmeikkel együtt. Ezen a helyen uralkodott egy bizonyos az ördögbe is nem elfelejtettem a nevét. Izé, nem tudja véletlenül Hernandez, Szolimán rádzsa, mondta Hernandez mogorván. Csak hogy ő nem volt arab, mint a címe is mutatja. Egy kutya, vágta el a vitát Pazmarin. A lényeg, hogy előbb a portugálok jöttek, méghozzá a híres Magellánc, akiről az az utca kapta a nevét, ott, Ni, aztán a spanyolok Villalobos kapitány vezetésével. Ő nevezte el a szigeteket Filipinesnek, második Fülöp király tiszteletére. Még később jött egy másik fickó is az ördögbe is, Hernandez, Miguel López, de Legaspi, és nem fickó volt, hanem konkvisztádor. Na, ja, ő építette ki Intramuroszt. Erődöt csinált, hidakat meg mindent. Alig hanem templomokat is, különben erről is híres Manila, a templomairól, érdemes bekukkantani egyikbe másikba, imádkozhat is, és ha akar, meg is gyógyhat, mintha halvány fenyegetést véltem volna kihallani a szavaiból. Pazmarin még fecseget valamit kínai kalózokról, akik többször is megtámadták Manilát, de őszintén szólva annyira lefoglaltak a gondolataim, hogy a szavaiból szinte semmit sem jegyeztem meg. Csak akkor tértem magamhoz, amikor a kocsi hirtelen lefékezett. Még meg sem állt, amikor Pazmarin kivágta az ajtót, és mint egy fél tégla, kirepült a homokra. Széttárta a karját, és óriási sirályként belecsapdosott a levegőbe. Érzi? Kiáltotta lelkesen. Érzi ezt a levegőt? Ezt a szelet? A tenger sós illatát? Hát nem csodálatos. Kikászálódtam a kocsiból, mire a félcipőm tele ment homokkal. Felettem ragyogóan sütött a nap. Úgy éreztem magam, mintha egy kohó ajtajánál állnék nagy kabátban. Nem tudom, Pazmarin milyen szélről beszélt, de körülöttem úgy állt a levegő, mintha karóhoz kötözték volna. Lassan végigjárattam a szemem a környéken. Amerre csak elláttam, homokos part húzódott a végtelen messzeségben. Talán másfél-két kilométer távolságban toronydaruk csúcsai emelkedtek, ami azt mutatta, hogy arrafelé lehet a kikötő. A parton végig pálmafák nyújtották büszkén az égre koronájukat. A fák alatt üvegezett teraszú bungalók álltak. Vendégszeretőn tágra nyitott ajtókkal. A teraszok üvege csillogott a napfényben, s a kirakott kerti székek egyikén másikán ruhadarabok száradtak. Ezek a bungalók, mondta nem minden büszkeség nélkül Pazmarin. Tudja, le akarták bontani őket, hogy valami luxusszállót csináljanak a helyükre. Úgy tűnik, sikerült megfúrnom ezt az eszeveszett ötletet. Hát nem szebb így. Kétségtelen, morogtam, és megpróbáltam kirázni a cipőmből a homokot. Alig ha nem kellemes társaságba kerül, mondta nem minden él nélkül. Ott nem messze van egy étterem. Pénze van, nem sok, mondtam. Vannak csekjeim természetesen, de útlevél nélkül alig ha tudom beváltani őket. Nem tesz semmit, mondta könnyedén. Ha elfogy a pénze, hivatkozzon rám, és írja alá a számlát. Majd elszámoljuk. Apropó, nekem van még egy kis dolgom. Hernandez majd bekíséri Adios, remélem hamarosan találkozunk. Megfordult, bevágta magát a kocsiba, és hatalmas homokfelhőt kavarva elviharzott. Hernandez megtörölte a homlokát, és két szeme tele volt szánalommal, ahogy a kocsi után nézett. Komplett őrült, mondta, futóbolond, mióta a felesége lelépett, teljesen elvadult. Nem jár emberek közé olyan, mint Monte Cristo. Csak a bosszú élteti. Rajtam akarja megbosszulni a brit világbirodalmat, mi? Alig hanem. Legyen óvatos vele. Olyan, mint a kígyó. Megbúvik, aztán, amikor már nem számít rá, magába mar. Nem érdekli, hogy bűnöse vagy sem. Legszívesebben bírósági tárgyalás nélkül felakasztatná. Vagy saját kezűleg nyírná ki. De jöjjön, Mr. Lawrence. Ha minden igaz, a harmadik bungaló földszintje az öné. És a többiek? Kérdeztem megmarkolva a bőröndömet. Kik a társaim, ezek is, azok is, majd megismerkedik velük. Pazmarin áldozatai, igyekszik őket is berántani a csőbe. Egészen újnak tűnő faház előtt állapodtunk meg. Cipőme közben ismét megtelt homokkal, s azon tűnődtem, hogy vajon ez is pazmarin inkvizíciós eszközei közé tartozik-e. Homok a cipőben, nem is rossz módszer, az ajtótár van nyitva állt, így kopogás nélkül meneteltünk be rajta. A terasz mögött hatalmas nappali húzódott, kényelmes, bár már kisé használtnak tűnő fotelokkal, tevenyeregülőkékkel. A nappaliból jobbra is és balra is további ajtók nyíltak. Barnára pácolt csiga lépcső vezetett az emeletre. Hernandez megtörölgette a homlokát, és felfelé mutatott. Ott már lakik valaki. Boldog vagyok, mondtam. Remélem, nem egy rablógyilkossal rakott össze a százados. Nem hiszem, mondta komolyan. De akárki legyen is, még mindig jobb, mintha a sitten ülne. Tudja, ilyenkor elég meleg van odabenn, és nem nagyon higiénikus a kacellák. El tudom képzelni, menjem fürödni. Apropó, akar valakivel találkozni a városban. Nem is tudom, mondtam óvatosan. Azért jöttem, hogy megnézzem azt a lepkegyűjteményt. De hát ilyen nem létezik. Melottit nem érdekelték a lepkék. Akkor miért hívott ide? Nézze, mondta gyorsan, és az órájára pillantott. Én nem tudok semmit. De egy biztos. Pazmarin ember ráragad magára, ahogy innen kiteszi a lábát. Mielőtt bármit csinálna, gondolkozzon. Ha sokat mozog, esetleg ismét csak belekeveredik valamibe. Ha letartóztatják, nem tudok segíteni, ért engem, hogy ne érteném, mondtam, minden világos, menjem fürdeni, mondta még egyszer, és ne törődjön semmivel. Valaki becsapta, és kész, majd másút vesz a friszkóiaknak lepkegyűjteményt. Alig ha nem ez lesz a vége, vontam meg a vállam. Helyes, mosolygott rám megnyugodva, élvezze a tengert, és gondolja meg minden lépését. Azt teszem, nyugtattam meg, és visszamosolyogtam rá, a tőlem telhető legőszintébb mosolyommal. És még valami, mindig tartsa észben, hogy mindenhova követik, akárhova megy is, és a telefonját is lehallgatják. Fogadja meg a tanácsomat. Szaporán bólogattam, és lerúgtam az egyik cipőmet, amelyből csinos kis homokkupac dőlt a csíkos szőnyegre. Úgy csinálok mindent, ahogy mondja. Csak már mehessek a fenébe, egyébként eszemágában sem volt megfogadni a tanácsait. Amikor elment, lerúgtam a másik cipőmet is, és végig dőltem a heverőn. Célszerű lett volna azonnal megfürödni, attól tartottam azonban, ha megfürdöm, el is alszom, pedig most gondolkodnom kell. Feltétlenül és keményen. Nézzük csak, hogyan is állunk. Valaki utazik rám, valaki el akar tenni lábalól. Eddig is megpróbálták már néhányan, amint a mellékelt ábra mutatja, nem sok sikerrel. Most azonban másként áll a dolog. Egy gondosan felépített csapda közepében ülök, amelybe mamlasz módon belesétáltam. De menjünk tovább, Pazmarin és Hernandez, nem tetszik nekem ez a nagy gyűlölet. Mint a színészek, és nem is túl jók. Nyilvánvalóan összejátszanak. Régi trükk, és nem is valami ötletes. A negatív-pozitív pólusok elvén működik. Az egyik, a negatív nekem támad, mire én ösztönszerűleg közeledni kezdek a másik, a pozitív felé. Amit nem mondok el Pazmarinnak mint ellenségnek, elmondom Hernandeznek mint barátomnak és jótevőmnek. Ez az egyik lehetőség. De mi van akkor, ha Hernandez tényleg segíteni akar? Bosszantani akarja Pazmarint? Nem jó. Nem hiszem el, hogy megúszná szárazon, ha megszöktetne. Tényleg szimpatikusnak talál pusztán azért, mert angol vagyok? Nagyon gyengécske kísérv az a manchesteri ismeretlen. Oké. Játsszunk tovább. Higgye csak Hernandez, hogy megadtam magam. Higgye, hogy már csak az ő segítségére számítok, aztán majd meglátjuk. Tovább nem gondolkodtam, hanem villámgyorsan megszabadultam át izzadt gönceimtől, ledobáltam őket a padlóra, és megkerestem a fürdőszobát. Elegáns volt, mintha jó pénzű turisták számára építették volna, akik merő hobbiból laknak bungalóban a Manila Hilton helyett. Fényezett csapok, ragyogóan tiszta kád és csempe, illatos törülközők stb. Megeresztettem a vizet, vártam egy kicsit, aztán bevágtam magam a kádba. Nyakig ültem már a vízben, amikor rájöttem, hogy 50 méterre hullámzik tőlem a tenger. Ennyi erővel akár abban is megfürödhettem volna. Kb. Fél órát töltöttem a kádban, közben megállás nélkül törtem a fejem. természetesen azon, hogy hogyan mászhatnék ki a csapdából. Mégpedig úgy, hogy ne kelljen Hernández segítségét kémem. Volt ugyanis egy olyan érzésem, hogy jobban teszem, ha most is a saját erőmre támaszkodom, mint már annyiszor a hosszú évek során. Megtörültöztem, és kiballagtam a nappaliba. A széles üvegajtón beáramló fény elvakított, és csak rövid tapogatózás után találtam meg az alsó nadrágomat egy szék karfáján. Mintha kisé meghíztam volna a fürdőben. A fél combom táján megakadt, és nemigen jött feljebb. Rántottam rajta egyet, mire halk, szemrehányó recsenés volt a válasz. Stop! Mondta ekkor a hátam mögött egy kamaszosan vékony hang, erős amerikai, méghozzá középnyugati kiejtéssel. Az az én gatyám ember, a fickó, aki levetett ruháim közül felém küldte vérfagyasztó mosolyát, unikum volt a maga nemében. Ülve is legalább 2 méternek satszoltam, és alig 20 évesnek. Arca tel is tele volt hintve szeplővel, mintha egy paradicsom konzerv robbant volna fel az orra előtt. Rövidre vágott hajszálaira bogarakat lehetett volna felszúrni. Amikor rám mosolygott, kivillantotta a lapát fogait, s volt valami a mosolyában, ami a tapsot megköszönő cirkuszilóra emlékeztetett. Emellett még fél hosszú bermuda nadrágot hordott, és legalább 45-ös cipőt. Nagy nehezen kimásztam a fürdőgatyájából, és becsavartam magam a törülközőmbe. Változatlanul mosolygott, és a földre mutatott. A magáé ott van, összekotortam elszórt fehér neműimet egy szimpatikus kis halomba, s mivel láthatóan nem óhajtott időt adni a felöltözésre, csak úgy, törülközőben, savanyúan visszamosolyogtam rá. Hát maga kicsoda, én a szomszéd vagyok, vagyis a lakótársa. Ott lakom fenn, és a csiga lépcső felé mutatott. Örvendek, mondtam kevés lelkesedéssel, és feléje nyújtottam a kezem. Felpattant, fölém magasodott, és udvariasan meghajolt. Robert M. C. Kinley vagyok, Indiánából, Leslie L. Lawrence, Londonból, mondtam. Szólítson csak Bobnak, engem meg Leslie-nek. Kösz, iszik valamit? Milyen van? Hidegsör, az itteni zsaruk jó voltából. Maga is az ő vendégük? Aha, várjon egy percre. Felugrott, odaviharzott a csiga lépcsőhöz, és harsány nyikorgások közepette eltűnt a felső lakrészben. Gyorsan megragadtam az alkalmat, és kicseréltem a fehér neműimet. Mire visszajött, kezében 4 konzervsörrel, viszonylag rendezett külsővel fogadtam. Meg is lepődött, olyannyira, hogy majd leejtette a söröket. Ejha, mondta maga aztán igazi gentleman, nem is értem, hogyan kerülhetett ide. Minél romlatlanabb valami kívül, annál rothadtabb belül. Ezt egyébként valami filozófus mondta. Nem biztos, hogy így van, de így is lehet. Felelet helyett feltépett 2 sört, és az egyiket felém nyújtotta. Persze, minden meg lehet. Remélem, nem tartozik közéjük. A zsarukra gondol? Egyáltalán nem. Én is a manilai rendőrség, pontosabban Pazmarin költségén nyaralok. Így már mindjárt más, mondta meg könnyebbülve, és rám emelte a konzervdobozt. Akkor hát, csin-csin. A sör kitűnő volt, hideg és kellemes ízű. Megittam az egészet, aztán a szőnyegre tettem az üres dobozt. Maga miért van itt, Bob? Lehet, hogy nem kellett volna feltennem ezt a kérdést. Lehet, ha nem amerikai, hanem mondjuk angol, fel sem teszem. Így azonban abban bíztam, hogy nem neheztel meg a kíváncsiságomért. Hát nem is neheztelt. Mintha már várta volna, mintha csak az alkalmat leste volna, hogy végre kiöntse a szívét valakinek. Miért? Kérdezett vissza, és nagyot sóhajtva kinézett az ablakon, ahol hullámok meneteltek vége láthatatlan sorokban a part felé. Miért? Nem fogja elhinni, egy francos kutya miatt. Megfújt egy kutyát, egy nyavaját, van nekem pénzem, ha kutyát akarok venni magamnak. Egyébként odahaza van is kutyám, a négus, fekete, óriás naucer. Hol odahaza? Bloomingtonban, ott lakom, egyetemi hallgató, miből találta ki, a beszédéből. Kicsit megütődve nézett rám. Mi az ördög? Maga nyelvész, az is? Mondtam, de nem az a jellemző, magam is megfordultam már Bloomingtonban. Jó fél évig laktam a kampuszban. Melyik korpuszban? A bétában. Úristen ember, én meg az alfában, akkor tulajdonképpen szomszédok vagyunk. Na erre inni kell, megittuk a maradék 2 konzervet. Még mindig nagyon jól esett. Ezt a dobozt is letettem a másik mellé, és folytattam a kérdezősködést. Hogy akadt Pazmarin horgára? Ő is leejtette a dobozát, és nagyot sóhajtott. Akkora a sztori, hogy nem fogja elhinni. Ha más mondaná, én se hinném. Nem fogja unni Leslie? Azt hiszem, az időnkből futja. Karórájára pillantott, és beleegyezőn bólintott. Van még időnk ebédig. Hát akkor figyeljen, amikor befejeződött a tanév Bloomingtonban, Indiába utaztam a haverjaimmal. Pontosabban 2-vel. Kicsit körül akartunk nézni oda át. Tudja, hogy van az mindenféle hírek jártak a kampuszban Indiáról. Néhány fickó megfordult már ott, és csoda dolgokat mesélt. Templomok, elefántok, mi egymás, esetleg egy kis füstölni való, mondtam jelentőség teljesen. Rosszul hiszik, Leslie, életemben csak egyszer szívtam füvet. Kipróbáltam, hogy milyen, aztán elég is volt belőle. A haverok sem olyanok. Kíváncsiak voltunk Indiára. Egy kis transzcendens meditáció, ilyesmi. Megnézni néhány fakírt, semmi egyéb, értem, mondtam. Hát, ami azt illeti, meg is néztünk mindent, és mondhatom, csoda jól éreztük magunkat. Nem is túl rázós, ami az anyagiakat illeti. 3 hónapig barangoltunk. Képzelje, ember, még a Himaláját is láttuk. Frankon mondom, nagy élmény. Ahogy beszélt, lehunytam a szemem, és felém lettek előttem a Himalája csúcsai, amint vakító fehéren integetnek felém. Szinte vörömön éreztem hűvös leheletüket, és elkeseredett. Vágy fogott el, hogy minél hamarabb elkerüljek innen. Mi lenne, ha mégis rábíznám magam Hernandezre? Azt mondta, néhány napon belül elhagyhatom az országot, ha megígérem, hogy nem jövök vissza soha többé. De hát ki akar ide visszajönni? Frednek támadt az ötlete, hogy visszafelé ejtsük útba a Fülöp-szigeteket. Úgy is tettünk. Aztán itt, a Manila International-en beütött a mennykő. És, ha hiszi, ha nem, nem is túlzók. Egy szempillantás alatt játszódott le minden, éppen úgy, mint, amikor valahova becsap a villám. Kezdtem kíváncsi lenni a történetére. Most jól figyeljen, Leslie, mintha csak tegnap történt volna, pedig már 2 hete ülök itt. Leszálltunk a gépről, és Pehemre, én jöttem leghátul. Ráadásul kioldódott a cipőfűzőm, le kellett hajolnom megkötni. Fred és Bert nem vették észre. Mentek tovább. Besodródtak a kivezető folyosóra, s, amikor felnéztem, már nem láttam őket. Megkötöttem a fűzőt, és vállamra dobtam a hátizsákomat. Sietősre vettem a figurát, hogy utolérjem őket. Éppen kiértem a kivezető folyosóról valami csarnokba, amikor egy fickó futott el mellettem. Ezen még nem csodálkoztam volna, hiszen a repülőtereken gyakran futnak a hapsik, ha sietnek. Mondom, elfutott mellettem, és akkor hip-hop. Egyszerre csak elejtette az egyik táskát, amit magával cipelt. Nagyjából a lábam elé. Maga meg felvette, mi a nyavaját tehettem volna. A fickó úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Kiáltani akartam, de nem volt kinek. Fogtam a táskát, és bámultam, mint a giliszta eső után. Ráadásul Fredet és Bertet sem láttam sehol. Egyszerre csak megint elfutott egy fickó mellettem, aztán még egy. Maga még ekkor se gondolt semmire. Mire kellett volna gondolnom? Ott álltam egy elveszített táskával a kezemben, és azon golyóztam, hogy leadom valahol. Biztos keresi majd a gazdája. Miért nem hagyta a fenébe? Elvörösödött, és megütődve bámult rám. Na hallja, hogyan tehettem volna, hiszen azt a táskát valaki elveszítette. Ha leteszem, esetleg illetéktelen kezekbe kerül. Valaki ellopja, vagy micsoda. Ezután elindultam kifelé. Gondoltam, keresek valakit, akinek odaadhatnám azt a rohadt táskát. Alig ha nem el is keveredhettem valamerre, mert nem találtam a fiúkat. Vittem a táskát és a hátizsákomat, amikor egyszerre csak nekem ugrott egy kutya. Érti ezt? A repülőtéren egy kutya. Megesik? Mondtam, manapság sok furcsa dolog megesik. Majd hanyat lökött a dög. Először azt hittem, csak úgy, hogy is mondjam csak, nem vagyok neki szimpatikus. Ordítoztam, és el akartam kergetni magamtól. Aztán rájöttem, hogy nem én kellek neki, hanem a táska. Sejtettem, szinte kitépte a kezemből. Rávetette magát, szaglászta és aldosta. Maga még ekkor sem gondolt semmire. Dehogy nem, azt hittem, kolbász van benne, vagy ilyesmi. Úristen, dehogy is, a kutya után 2 hapsi következett. Lefogtak, elvették a hátizsákomat, és az egyik meg is ütött. Maga mit csinált? Falhoz vágtam, aztán a kutyát is. A másik hapsit nem tudtam, mert elfucolt a táskával együtt. Elismerően mértem végig nyurga alakját. Falhoz kent egy zsarut meg egy kutyát. Pedig jó kövér volt, mármint a zsaru. A kutya csak olyan normális. A fickó kapott előbb egy támasztott gáncsot, aztán egy fejdobást. Jó nagyot koppant. Ne mondja, maga ilyen erős, szégyenlősen rám nevetett, és kivillantotta barátságos lófogait. Á, dehogy, csak fekete öves vagyok, 10 évet dzsúdozom. Gondolom, nem sokáig örvendezhetett első manilai győzelmének, mi? Már eleve sem örvendeztem. Utálok verekedni, de azt is utálom, amikor ok nélkül csavargatják a karom. Minden esetre örültem, hogy megszabadultam a táskától. Gyorsan elinaltam a kijárat felé, mármint a vámvizsgálati folyosón. A végén azonban már ott állt a fickó a kutyával és még néhányan. Csak nem verekedett ismét. Á, már nem lehetett. Géppisztolyjal voltak. Ott volt az a fickó is, tudja, az a főzsaru, pazmarin. Mindjárt bevitt egy szobába, és azt sem engedte, hogy megkeressem Fredet és Bertet. Csak később találták meg őket. Azóta rég Bloomingtonban vannak, mondta szomorúan. Mivel vádolják, Bob? Kérdeztem, pedig egészen nyilvánvaló volt a dolog. Lassan könyvbe borult a szeme. Kábítószer csempészéssel engem, képzelje az a rohadt táska tele volt droggal, azt akarják rám kenni, hogy be akartam csempészni az országba. Remélem, letagadta, hogy magánál volt. Letagadni? Hogyan tagadhattam volna, amikor tényleg nálam volt? Azon kívül rajta vannak az új lenyomataim is. Meg valami másik fickóé, akinek olyan hosszú priusza van, mint a Mississippi, a mellékfolyóival együtt. Azt állítják, hogy összejátszottam vele, és valami nemzetközi banda tagja vagyok. Amit, szerintük, az is valószínűsít, hogy Indiából jövök. Na és a barátai, Fred és Bert? Őket is elkapta a pazmarin, csak hogy ő ellenük nem volt semmi bizonyítéka. Most már aztán rajtuk a sor, hogy kihúzzanak innét. Van valami befolyásos ismerőse az államokban? Elgondolkozva vakarta meg a vörös tüskéket a feje tetején. Hát nem is tudom, az edzőm testvére egészen jó nevű ügyvéd. Bert megpróbálja rábeszélni, hogy segítsen. Csak hát rázós a dolog, jól tudom én. Rázós. Hát az USA nem nagyon dobál mentőövet azoknak, akiket külföldön kábítószercsempészéssel vádolnak. Érti, ugye, az esetek döntő többségében nem is alaptalanul. Szóval, tette hozzá szomorkás mosolyjal, nem szeretnék a saját bőrömben lenni. Legyintett, felállt, és néhány óriási lépéssel saját lakrészében termett. Már-már azt hittem, azért ment fel, hogy kibőgje magát, amikor két újabb konzervsörrel tért vissza. Ezek az utolsók, mondta, de ne aggódjék. Ha itt tartanak, legalább kiszom őket a pénzükből. Magát mivel vádolják? Feltéptem a konzervet, és beleittam. Közben lázasan törtem a fejem, hogy mit mondjak neki. Kortyoltam néhányat, aztán mosolyogva néztem fel rá. Gyilkossággal? Mondtam, eltátotta a száját meglepetésében. Mivel? Nyögte. Gyilkossággal? Ismételtem, és kiittam a söröm maradékát. Zavarja? Nem, illetve. Nyögdécselt, és megpróbálta összeszedni magát. Ki az ördögöt gyilkolt meg? A dolog nem ilyen egyszerű, mondtam. Ha biztosan tudnám, lehet, hogy nem lennék itt. Egyébként azt sem tudom, hányszoros gyilkos vagyok. Hol eltűnnek, hol meg elő sem kerülnek a hullák. Csak a csadorjuk. Jó, mi? Megrázkódott, és kisé hátrébb húzódott tőlem. Az órájára pislantott, és kényszeredett mosolyjal felállt. Hát akkor kösz a társaságot. Lassan kinyit az ebédlő, és az én történetem se rosszabb, mint a magáé, mondtam. Akarja hallani? Hát, morogta bizonytalanul. Nem vagyok bolond, biztosítottam. Tüstént meg is győződhet róla. Bolond nem, csak ostoba. És én is pazmarin áldozata vagyok. Ha van érzéke a rejtélyes kisügyekhez, tetszeni fog magának a mesém. Aztán elmondtam neki mindent, ami velem történt azóta, hogy San Franciscóban. Felszálltam a Jumbo-ra. Egyedül csak a gyémántokkal teli táska ügyét hallgattam el. Mintha egy belső hang azt súgta volna, hogy erről ne beszéljek senkinek. Még neki sem.